Kedves hallgatóim, a katolikus társadalmi tanítást újrafogalmazó Quadragesimo Anno körlevél előkészítése és kiadása mellett 11. Piusnak egyre gyakrabban kellett politikai, egyházpolitikai, ideológiai témákban is hallatnia a szavát. Ezen a területen pápasága első időszakának kétség kívül a legjelentősebb eredménye a római kérdés rendezése volt, ám az 1929-ben az olasz királysággal tető alá hozott megállapodások szinte már az aláírás pillanatától komoly kérdéseket vetettek fel. Maga a lateráni szerződés, a Vatikán állam létrejötte kétségkívül időtálló és pozitív eredmény volt, ám ugyanez már nem mondható el az olasz konkordátum vonatkozásában. Így már a konkordátum ratifikálásának parlamenti vitája idején kiderült, hogy Mussolini és kormányzata gyorsan túlteszi magát vállalt kötelezettségein, és esze ágában sincs komolyan venni a katolikus egyház számára tett engedményeket. A központosított, fasiszta elvek szerint működő állam számára a katolikus egyház és annak társadalmi szervezetei és jelenléte zavaró tényező lévén Mussolini hamar hozzáfogott a katolikusoknak a közéletből való kiszorításához. Lényegében egy pártrendszert vezetett be, kiiktatta a parlamentarizmus intézményeit. Lépésről lépésre felszámolta a szakszervezeteket, államilag ellenőrzött korporációkat állítva azok helyébe, amelyek egészen más módon működtek, mint azt 11. Pius a Quadragesimo Annóban javasolta. Fontos lépés volt a kormány részéről a katolikus ifjúsági szervezetek felszámolása, illetve a központilag irányított fasiszta ifjúsági mozgalomba való bekényszerítése, az egyház ifjúsági munkájának és nevelő tevékenységének lehetetlenné tétele. Ezt az akció katolika autonómiájának és hierarchia alárendelésének, valamint a katolikus sajtónak a felszámolása követte, ami hosszú távon egyet jelentett az olasz katolikus egyház minden nem hitéleti tevékenységének leépítésével, ellehetetlenítésével. Ezek a lépések oda vezettek, hogy 1931-re igen hűvös viszony alakult ki a Vatikán és az olasz állam között, az pedig tovább rontott a helyzeten, hogy az Etiópia ellen gyarmati háborúba keveredő Mussolini a 30-as évek derekától Hitler Németországa felé közeledett, az olasz parlamente német mintára a pápa tiltakozása ellenére faji törvények sorát szavazta meg. Ezek a problémák oda vezettek, hogy a Szent Atya még 1931 nyarán a szokásokkal ellentétben nem latinul, hanem olasz nyelven nyilvánosságra hozott Non abbiamo bisogno kezdetű körlevelében elítélte Mussolini kormányzatának lépéseit, a későbbi években több alkalommal is bírálta a fasiszta állam intézkedéseit, a felek közötti viszony pedig a későbbiekben még egyre tartózkodóbb és hűvösebb lett. Az olasz konkordátum rossz tapasztalatai ellenére 11. Pius alapvető fontosságúnak tekintette a helyi egyházak jogainak konkordátumok formájában való biztosítását. Indokolt volt ez már csak azért is, mert a Vatikán államjogi státuszának újbóli helyreállítása módot adott arra, hogy az ilyen megegyezések nemzetközi jogérvényű államközi szerződések keretei között kerüljenek rögzítésre, elfogadásra. Ebben a szellemben a Szent Atya uralkodása alatt 11 konkordátum és 3 államközi szerződés aláírására került sor, párhuzamosan azzal, hogy egyre több ország vette fel a nagykövetségi nunciantúrai szintű diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal. A pápának a diplomáciai kapcsolatok fontosságáról való meggyőződését egyébként az is mutatja, hogy az 1920-as években a Vatikán több alkalommal próbálkozott még azzal is, hogy a bolsevik Szovjetunióval létesítsen valamilyen állandó kapcsolatot. A diplomáciai viszony és a megkötött szerződések egyébként arra voltak hivatottak, hogy biztosítsák Róma és a helyi egyházak közötti kapcsolattartás szabadságát, a nemzeti egyházak állami szempontú autonómiáját a polgári és az egyházi törvények közötti főként a házasságjogot és az oktatás szabadságát garantáló legalább minimális összhangot. A megkötött konkordátumok egyebek között Lengyelország, Litvánia, Románia, Ausztria vonatkozásában megnyugtatóan rendezték a helyi katolikus egyház helyzetét, szavatolták jogait. Komoly eredmény volt a Bajorországgal még 1924-ben megkötött konkordátum, amelyet 1929-ben a Poroszországgal aláírt megállapodás és a Weimári köztársasággal egy össznémet konkordátum tárgyában megkezdett tárgyalások követtek, amelyekben azonban Hitlernek a birodalmi kancellári székbe kerülésével merőben új helyzet állt elő. A hosszú időn keresztül igen feszült, ám a világháború idejére már pozitívan változó kapcsolatok a Szent Szék és a Francia Köztársaság között 11. Pius idejében kezdetben egyenletesen fejlődtek. Így a Szent Atya még 1924-ben körlevelet adott ki, amelyben tudomásul vette az állam és az egyház szétválasztását és a laicizálást előíró francia törvényeket, egyben pedig rendelkezett arról, hogy a francia egyház miként és milyen intézményrendszerre támaszkodva folytassa működését a világi jellegű állam keretei között. A francia kormány Rómának tett gesztus gyanánt 1929-ben több szerzetes rendnek az országba való visszatérését, működését engedélyezte, a francia külügyminiszter vatikáni látogatása pedig bíztató előjele volt a közeledés folytatásának. Ebben a helyzetben viszont Róma és a francia konzervatív nacionalista katolikusok között támadt konfliktus. Ezek vallási színezetű politikai mozgalma az Action Française, amelynek még a kuriális bíborosok között is akadt támogatója a jezsuita Jean Billot bíboros személyében, elutasította a republikánus és laikus francia államrendet, és élesen bírálta a Párizs és Róma közötti közeledés minden lehetséges formáját. A Szent Atya ebben a helyzetben hosszú mérlegelés után az államközi közeledés és a megegyezésre törekvés mellett döntött, és elítélte az Action Française törekvéseit, ami éles vitákat támasztott a francia egyházon belül, bíborosi méltóságáról való lemondását, vagy lemondatását is eredményezte, Párizs és Róma viszonyát viszont kedvezően befolyásolta. Kedvezően egészen addig, míg 1936-ban a kommunistákat is magába foglaló Népfront kormány nem vette át a hatalmat a Szajna partján, ami újabb romlást idézett elő a felek közötti kapcsolatokban. Komoly, a Szent Szék által tehetetlenül nézett romlás következett be az egyház helyzetében a Mexikói Egyesült Államokban. Itt már az 1917-es alkotmány is diszkriminálta a katolikus közösséget, korlátozta annak jogait és lehetőségeit. 1924-től azonban, amikor radikális, szocialista és szabadkőműves meggyőződésű elnök vette át az ország irányítását, a helyzet tovább romlott. Számos templomot, rendházat, szemináriumot bezártak, egyházi iskolákat és szociális intézményeket vettek állami tulajdonba. Több püspököt, a szerzetesek zömét kiutasították, a papságot rendszeresen zaklatták, tevékenységüket korlátozták. Az üldözés végül, miután a hatóságok betiltották a szentmiség bemutatását is, véres atrocitásokba, lázadásokba és zavargásokba torkolt, amelynek során több ezer pap és világi hívő veszítette életét, gyarapítva a 20. századi vértanúk népes táborát. 11. Pius ebben a helyzetben nem tehetett egyebet, mint hogy nyilvános tiltakozást és elítélést fogalmazzon meg. Ebben a témában közzétett a vétkesek kiközösítését is kimondó körlevele 1926 őszén jelent meg, de nem tudott gátat szabni a Mexikóban dúló antiklerikális erőszaknak. Végül 1929-ben valamit enyhült a helyzet, hiszen az USA diplomáciai közvetítésével zajló tárgyalások nyomán a kormány ismét engedélyezte szigorúan a templomok falai között maradva a hitéletet, a szentmiség bemutatását, a pápa pedig ennek fejébe visszabonta a korábbi kiközösítéseket. Ez az átmeneti állapot 11. Pius halála utánig, 1940-ig tartott, amikor egy új elnök hivatalba lépésével az egyház továbbra is igen korlátozott, teljes egészében máig sem kiteljesedő szabadsága valamelyest helyreállt. Nem alakult jól az egyház helyzete Spanyolországban sem, ahol már korábban az 1820-as évektől sor került az egymást váltó liberális, szabadkőműves kormányok által kezdeményezett egyházellenes intézkedésekre. 1931-ben megszűnt a monarchia, Spanyolországban köztársasági államforma jött létre. Az ekkor kiadott új alkotmány deklarálta az állam és az egyház szétválasztását, megszüntette a katolicizmus formálisan még meglévő államegyházi státuszát. Ennek eredményeként megszűnt az egyházaknak nyújtott állami támogatás. A közoktatásban betiltották a vallásoktatást, megszüntették az egyházat korábban megillető adókedvezményeket, állami tulajdonba vettek egyházi javakat, a jezsuita rend tagjait pedig egyszerűen kitiltották az országból. Az eseményekre 11. Pius itt is körlevél kiadásával reagált, amelyben elítélte az egyház ellenes lépéseket, a híveket pedig az egyház szabadságáért való kiállásra, és a korábbi, az ellentábor érveül szolgáló hibák kiküszöbölésére szólította fel. Drámaian romlott tovább a spanyol helyzet 1936-tól, amikor kirobbant a spanyol polgárháború, amelyben a köztársaságiak oldalán szocialisták, kommunisták, a nemzetközi baloldali és a népfront mozgalom támogatását érvező ateista és egyházellenes erők, az ellentáborban olasz és német támogatással a kereszténység védelmét és zászlajukról tűző nacionalista politikai csoportok sorakoztak fel. A három évig tartó, a harctereken, a hátországban és a kivégző osztagok előtt mindkét oldalon sok áldozatot követelő polgárháború során a kommunisták véres egyházüldözésének 11 püspök, több ezer pap, szerzetes apáca, szeminarista és nagyszámú világi hívő is áldozatául esett. Az üldözések, sőt pogromok során közel 20 000 templomot romboltak le, fosztottak ki, a spanyol egyháznak a súlyos vérveszteség mellett szinte a teljes vagyona és infrastruktúrája, műkincsei sokasága is megsemmisült. Az üldözésnek végül Franco tábornok nacionalista, fallangista mozgalmának és a konzervatív jobboldalnak az 1939-es győzelme vetett véget. Az új kormányt a Vatikán már 12. Pius pápasága idején 1941-ben ismerte el. A spanyol egyház szabadsága visszaállt, a polgárháború ütötte sebek azonban teljesen soha nem gyógyultak be, az egyház szervezetet és a vallásosságot szinte a semmiből kellett újjáépíteni. Így a spanyol társadalom egy részében szívósan megmaradt a vallási közömbösség vagy egyházellenesség, amelyet a továbbiakban az is táplált, hogy az egyház az elkövetkező évtizedekben a Franco rezsim talán a kelleténél is buzgóbb támogatójának tűnhetett sokak szemében. Kedves hallgatóim, szakítsunk most félbe áttekintésünket, hogy legközelebb még 11. Pius további politikai, közéleti, ideológiai állásfoglalásainak áttekintésével folytassuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.